16. fejezet, a Brachium. Sietve mentek végig a főutcán. Fáj úr ruganyosan lépkedett, mint egy gránátos, már a köszvényét se érezte. Úgy látszik, még fönn vannak az alispánék, sok jel mutatta. A tisztartói laktáján tömérdek viháncoló nép hemzsegett, messziről lehetett látni, hogy az ablakok még világosak, menyeskék, leányok, legények és mindenféle léhűtő népek verődtek össze a ház előtt, egyrészt, hogy eleven vicispánt látni, habár csak ablakon keresztül is nem adatik mindenkinek, másrészt, mert a muzsika szólt odaben, és a nyitott ablakon csak olyan szépen, tisztán kijött a nóta a nép felé, mintha még szűz lenne, mintha még keresztül nem szaladt volna az urak fülein. Természetes ennél fog, hogy a legények szíve megbizsergett a hegedű, pajkos, ingerkedő szavára, és utcú neki derékon csíptek egy-egy asszonyi személy, csak úgy láttatlanban, mivel hogy sötétben minden üsző fekete, megperdítették, megforgatták ott az útiporban, még csak valami arra menő szekér szét nem tolta a szálát. Az uradalmi épület kapujában nyalkahuszárok, pandúrok és hajduk ácsorogtak. Vidáman dévánkodának a bátrabb fehér személyekkel, kiknek szívét a cifra egyenruha jobban húzta, miért is közelebb lépegetének. Ahol már több értelme vagyon a csintalan fajkosságoknak, mert az ablakokból kiszűrődő fénynél immár látni lehetett ugye az ábrázatokat, ami pedig főben járó segítség az incselkedésekhez és a szerelmi indulatok fölpiszkálásához. A teres udvar azon felül tele volt hintókkal, bricskákkal, csézákkal és mindenféle urasági kocsisokkal, inasokkal, akik ott az egész vármegye úri szennyesét mosták pipaszóval az istállók körül. Nagy úr volt a zempléni alispán, nem lehetett azt kisebbhez hasonlítani, mint magához a naphoz. Mindenütt utána húzódék egy csomó bolygócsillag, hogy udvarát képezze. Nem pusztán a gyilkosság hozta most patakra, az csak összeesett az eljövetelével. Minden év tavaszán őszén meglátogatta nagyobb helyeket, patakot, homonnát, tokajt, meg a premontreieket leleszem, ahol mindenütt óriási traktamentum volt, még tarackok is durrogtak némely helyen. Nagy pompával járt, négy almás szürkén, elől kocsis vadász, hátul két huszár és kengyelfutó a kocsi mellett, utána jött másik kocsin a doktor, mert mindig prezente medico ivott és evett. A gutaütéstől tartván hadd legyen felelős a doktor, a doktor kocsiján volt két konvenciós lengyele, azokat is mindenütt magával hordta, mert szeretett velük tréfálni, bolondozni. A többi urak is, akik kísérték vagy eljöttek az ilyen összeröffenésekre, a legjobb lovaikat fogták be, mert ez volt egyszer s mind a lókiállítás, a fölnevelt csikó bakfisek első bemutatója. Folyt bezzeg aztán egész nap a csiszárság az udvaron, csaklizás, válogatás, cserebere, összepárosítás. Befogták, kifogták, száz mutációban megjáratták a lovakat. Hát, ma is oda gyűlt a közeli nemesség, a melcerek, dókusok, bónusok, jantók, gilányiak, szemerék, az óriás termetű bodó ikrek, de jobban el lehetne hinni, hogy két anya szült egyet-egyet, mintsem, hogy mind a kettőt egy anya. A szép nyalka sennyei, csengőbongós, hallangos szerszám a lovain, mely szinte muzsikált, amerre vágtattak, de úgy muzsikált, hogy még a dagasztó teknő mellől könyökig tésztás karral is kiszaladtak a kapu elé a fehér népek. A csörgők csörögtek, az asszonyi szívek dobogtak, aztán erre húztak, mint ősszel a snepfek, az inkarnátus kártyások is. Az ilyen összejöveteleknél mindig nagy játék van. A kártyások szimatja minden szimatnál tökéletesebb, tudták ők már, hogy a viszispán patakon lesz. Vandernát gróf, az ibrániak, Pilisi, vékei már tegnap kezdtek volna gyülekezni, de Pilisi azt mondják visszafordult, mert egy nyúl szaladt el a kocsia előtt borsinál, amiből nagy pehet jósolt, és inkább hazament passziánszt játszani. De voltak a vendégek közt lelki élvezetek szempontjából való érdemes tudósok, táblabírák is, mint például Szirmai Antal és Kazinci Ferenc uraimék, akik rápirítának kire-kire amennyiben vét a szkíta idióma ellen. persze most éjjel mi is folyhatott volna egyéb, mint kártyajáték. A nagy fehér asztalt, mely Lucullusi tehertől roskadozék, már rég elhagyták és szétszéledének apró kártyaasztalokhoz. A Breisenheim hercegek tisztartója tekintetes Balázsházi Ambrus, aki az uradalom kontójára vendégelte meg a megye urait, váltig mentegetődzött. Bocsássatok, meg urakot, csak egyszerű ételek voltak szerény házamnál, és nem adhattam nektek olyan drágoságokat, amin őket a tótok reggeliztek ma fáj uramnál. A tekintetes urak böfögtek és megbocsátottak neki, aztán nevettek is egy nagyot a tulipánhagymák esetén, kivált akiknek jó kártyájuk járt. Akiknek pedig nem járt jó kártyájuk, azok számára is a gazdánál volt a panácea, kinyitotta a nagy vasládát a zöld szobában, amelyben az uradalom pénze volt, aranyokban, tallérokban, és bankó kötegekben tárva nyitva hagyta, és így szólt maga is, Visthez akarván telepedni a legutolsó szobában, akinek pedig elfogy a pénze, innen kölcsönözzön magának. No bizony, könnyű volt kavallérnak lenni. Akkor még nem voltak szegény rangbeli emberek, se sikkasztók, se szélhámosok, szerencsétlen játékosok azonban már akkor is voltak, és sűrűn járultak a ládához, ahonnan kivettek annyit, amennyit éppen akartak, illetlenség lett volna ellenőrizni. És dacára ennek esküszik Balázsházi Ambrus uram, mint a vereshagyma, hogy mindig olyan pontosan visszarakták, vagy elküldték, hogy egy árva poltóra se hibázott a végszámadásban. Éppen javában folyt a játék, erősen lecsüngtek már az üstökök a homlokokba, és a bajszok is kajszára konyultak. Mikor váratlanul megnyílt az ajtó, és Fáj uram, mint éjféli vendég, belépett Bernát Zsigával. Mindannyian felugráltak nagy örvendezve, mert Fájé rendkívül népszerű volt a megyében. Nagy potentát. Kétszer választották meg egyhangulag alispánnak, s mind a kétszer kijelentette, ha csak egy ember van, aki nem akarja, tartsa föl az ujját, és ő semmisnek fogja tekinteni a megválasztást. Persze sohasem akadt ilyen ember a tekintetes KK és RR-ek közül, mert attól félt, hogy a gálszécsi nemesek menten agyonütnék. Nem azért, mintha a gálszécsi nemesek nagyon szerették volna Fájt, de mert nagyon szerettek valakit agyonütni. Maga az alispán is lecsapta a kártyákat és rohant Fáj elé, hogy atyafiságosan megölelje, mint hogy közeli atyafiságban is voltak. Fáj István és az alispán anyja testvérek voltak, de az öreg úr komolyan intett a kezével, hogy maradjon távol, és magát alázatosan meghajtván az alispán színe előtt így szólott kemény, mennydörgő hangon. Tekintetes első alispán úr, nem ölelkezni jöttem én ide betegágyamból ének éjszakáján, hanem igazságot kérni a vármegye fejétől, igazságot egy infámia ellen. Igazságot és megtorlást egy gonosztevő ellen, aki gyámfiamat, gróf Butler János erőszakkal letartóztatván, összecimboráskodva egy lelkiismeretlen lelkipásztorral, akarata ellenére Frausszal Etviko Akta összeesketetté a saját hajadon leányával, holott annak már más eljegyzett mátkája vala. Ki az, kérdik egyszerre tízen is, kik elfojtott lélegzettel hallgatták a csövestől hulló friss híreket. Akárki is a fejével játszik, vágott közbe az alispám. Szavai fönségesen csengtek a teremben, mintha pallosok ereszkednének alá a terem boltozatáról. Olyan nagy volt egy vicispán szavának a nimbusza. De Fáj nem hagyta magát kizavarni az egymás utánból. Nevezett gyámfiamat, dacára, hogy ezen szentségtelen esküvő már lefolyt és foganatosítatott, dacára, hogy ő már nagykorú és törvény szerinti tagja a mágnások táblájának, fogságban tartják ezéjelre is, hogy azt a reá erőszakolt menyasszonnyal közös hálókamrában tölteni kényszerítsék. De hisz egy szörnyűség, kiáltott fel az alispán, kitette ezt. Történik pedig ez az istentelenség röszkén Dőri István házánál. Általános szörnyűlközés és meglepetés követte szavakat. A vicispán maga is tanácstalanul vakarta a fejét. Dőri. Dőri, ja, hát Dőri, Hatalmas rossz ember és nagy atyafisága van. Hát mit csináljunk? Brachiumot kérek még pedig rögtön, mely elindulván nevezett gyámfiamat kiszabadítsa. De éjjel Pista bácsi aggódik az Alispán egy mágnás háza ellen. Az Isten éjjel is ébren van, Alispán úr, tehát az igazságnak se szabad aludni. Az Alispán valóságosan megszeppent. Kifogásokat kezdett keresni, amire dühbe jött Fáj István, elvörösödött, mint a szirmaiak rákja, és az asztalra csapott hevesen. Hát vagy lesz Brachium, vagy pedig az úr nem lesz többé Alispán. Ezt én mondom, öreg Fáj István. Erre aztán beadta a derekát az Alispán, elkezdte csitítani, békíteni. Ej, Pista bácsi, hiszen nem úgy értettem. Hiszen csak arról próbáltam meditálni, hogy a kedves bátyám azt tetszett mondani, miszerint az Isten éjjel is ébren van. Ja, könnyű ő neki ébren lenni, mert őt nem 3 évre választják, lévén örökké való. Hanem hát inkább nem szóltam, nem gondoltam semmit, csak ne haragudjék, no. Hát ne vágjon már olyan morózus képet, hiszen nem én ettem meg a hagymáját, hiszen hogy nem ennénk, ha megyünk. Magam is rögtön indulok. Pandúrok, huszárok, üljenek lóra! Éppen itt van a megyei fiskus is, azon felül 2 szolgabíró, Kandó és Palóci, meg az esküdtek, Puki, Dravecki. Legott fogassanak! A sors, az igazi rossz gibic, egészen összerontotta a kártyapartikat, innen is, onnan is kilépén egy-egy partner, összeomlott az egész osztó, keverő és gusztáló instrumentum. Még hetek múlva is szitták némelyek ízlésük szerint vagy Fájt, aki beavatkozott, vagy Dőrit, aki cselszőt, vagy Butlert, hogy mit akar, hiszen a Mariskából is elég szép grófné lesz, mert hát éppen akkor kezdett volna fordulni jobbra a kártyajárásuk, vagy akiké jó volt, azon sopánkodának, hogy mennyit nyerhettek volna, ha Dőri Mariska még legalább egy napig nem kívánja meg a főkötőt olyan nagyon. Általában rettenetesen lehangoló az, hogy a kártyázók milyen önző, cinikus teremtmények. A Brachium tehát megindult. Vagy 20 pandúr huszár ülhetett nyeregbe. Egész kis seregnek látszott, a föld szinte nyögött a hajnali csöndben a lovak patái alatt. Az urak kocsin mentek. Fáj az Alispánnal ült az előülésen, de befelé fordulva zsiga gubbaszkodott, elbeszélve útközben Szirmainak terjedelmesen a történteket, aki szomorúan konstatálta, hogy micsoda hosszú protokollumot kell majd erről holnap fölvenni. Gondolkozott, hogy melyik esküdtel csináltassa, melyikre haragszik a legjobban. Szép tavaszi éjszaka volt egyéb iránt, a föld a szerelemről látszott álmodni, a minden évben megújuló mézes hetek, a nap első csókjai bizonyos méla hangulatban ringatják a földet, melyet ő aztán átönt az emberekbe, mert nem irigy, jó és szelíd. Az erdők is a szerelemről zúgtak, rügyek fakadnak a fákon. A szél akác illattal telítve szállt-szállt és pajkosan megitatta az orrokat. Minden édes volt és lágy. Az ég is változni kezdett keleten, mire Petrahót elérték, a sötét firmamentum meghasadt. Mintha a hajnali szél hajtotta volna fel egyik szélét. Fehérlő lángszövet bújik ki, egy darabon ünnepi érzésben reszket meg a lélek, Isten palástjának egy kicsillant szárnya. Pedig csak a hajnal terítgeti a fehér abroszt, mert arra jön aztán nem sokára az aranytányér. Pirkad, mondta az Alispán. Siessünk, siessünk! Türelmetlenkedett Fáj. Vágtattak a lovasok, de a fogatok se vesztegeltek. Hol ezek voltak elől, hol amazok. Eközben mind jobban kezdett a világ fehéredni, ahol ne hát látszik már a Dőriék kastélya a fák között. Ott jön, kiáltá most lelkendezve Bernát. A zöldelő búzákon át, melyeken tünedező fehér pépszerű párák ültek, egy úrias külsejű alak futott feléjük, hol a barázdán, hol a vetésen, néha meg is botolva a rögökben. Ki az? Kérdi az Alispán. Ez Butler! Bizony Isten, Butler! Bernát fölemelkedett a kocsin, és a kezével és a zsebkendővel integetett. No, ez derék, szuszogott az Alispán nagy lélegzetet véve. Deo gratias! Tetszett neki, hogy ittán elkerüli a beavatkozást. Csak ugyan Butler gróf volt, de hogy nézett ki szegény? Halaványan összetörve kuszált fürtökkel, kalap nélkül. Egész teste remegett. A megyei urak egyszerre leugrottak a kocsikról, maga az alispán is elejbe sietett, és messziről kiáltál latinul, hogy a cselédek ne értsék. Consummasti ne matrimonium domine frater. Az ifjú bágyat szemeiben megjelent a gyűlölet fénye. Non, domine vicecomes, felelte tompán, ne corpus te tigi, nem alispán úr, meg se érintettem. Dicsőség, adassék az Istennek, az égben fohászkodott föl megkönnyebbülve Fáji István, ki a nagy szurkolásban meg se tudott addig a helyéről mozdulni, csak ott ült a kocsiban meredt szemekkel, mint egy fa. Rendben vagyunk, jelenté ki az alispán olyan megelégedett gesztussal, mint mikor tárgytalan aktákat csap össze. Nincs itt semmi nagyobb baj. A meg nem kezdett narancs, egész narancs, s amíg bele nem harap az ember, még a görög is visszaveszi. Ezt a házasságot egy szóra fölbontja a szentszék. Lári fári az egész, nem veszett itt el egyéb csak a kalapod, János öcsém. Ide ülj az én kocsimra, elférsz még a zsiga mellett, itt van a gyámatyád is. De néni, mi baj a Pista bátyámnak, tette hozzá ilyetten, hiszen vérszivárog át a ruháján. Hát, ez fáj, kiáltott föl fáj a fölfedezők élénkségével. Kutya teremtette, föl nem foghattam, mitől vagyok olyan gyenge. Persze, most már értem. Piócák voltak rajtam az éjjel, és rosszul dugtam be, siettem benne a léket taplóval. Ugyan kerítsetek valahol egy kis taplót. Tapló hiszen volt akkor minden rendes embernél. Kováját, taplóját, ládája kulcsát, acélos bicskáját senki se hagyta otthon. Fáj uram hamar segített magá, miközben az alispán kiadta a visszafordulási rendeletet. A brachium most már tártalan lévén, mert a gróf, akit a poklok mélyéből is kihozatott volna, szerette a tekintetes úr a nagy szavakat, ha nem jártak felelősséggel. Szabadon találtatott, miről is otthon hivatalos protokollum lészen fölvendő, mivel előre látható a dolgok simán való elalvásának kizártsága. Mielőtt Butler felült volna, első gondja volt egy lovasembert kérni az alispántól, akitől levelet küldhetne. Szirmai odaintett egy huszárt, Butler egy testes levelet adott át neki, melyen ez az ódon címirat állt: ezt a levelemet ajánlom tekintetes és nemzetes horvát piroskának, szeretett mátkámnak, Bornócom. Mikor írtad ezt a levelet? Kérdé Fáj. Az éjjel. Ott a fogságban? Ott. Hát nem voltatok együtt, vallatta tovább. De ne olyan röviden felelges, mint a patikába vennéd a szavakat. Mondjál mindent. Hogy történt? Butler se tett másképp, mint más ember, kinek rendezetlenül kavarognak elméjében az egymásra gyömöszölt események. Ádámon Éván kezdte az elbeszélést, hogy érkeztek meg, hogy itatta őket Dőri aranybillikomokból, stb. Stb. Ezt már tudjuk nagyjából, erre majd kiterjeszkedünk később. Most csak azt mondd el, ami az esküvő után történt. Minden zsinórra ment ott. A betanított személyzet hirtelen elpárolgott, és én azután is fogva maradtam a földszinti úgynevezett kancelláriában. Egyetlen egyszer jött be, az inas vacsorát hozott, és ágyneműt, torkon ragadtam a gazembert, meg akartam folytani, mert mint tanú fungált a komédiánál. De láttam, hogy fegyveres pandúrok kün őrködnek, és nincs a megszabadulással remény. Nem tudod a nevüket? Tudakolász Hírmai. Nem. Na és aztán? Hát eleresztettem a torkát, és amikor elment, folytattam a levélírást. Notabene mindjárt a bolondos ceremónia után leültem megírni az eseményeket piroskának. Ezzel töltöttem az időt, vagy 10:30-ig, kiöntöttem lelkem minden keserűségét. De a búbánat is olyan, mint a verem. Minél többet ás belőle az ember, annál nagyobb, mélyebb. Egészen elbódultam a kétségbejtő gondolatoktól, s fáradtan dőltem be egy karszékbe. Félig ébrenlét, félig dermedtség volt az állapotom. Szemeim nem voltak behunyva, de mégse láttam velük. Öntudatom nem volt normális, de mégis tudtam mindenről. Úgy rémlett egy pillanatban, mintha levegőbe emelkedném, de ez csak álomszerűen érintett, nem láttam benne semmi különöst. Csak akkor eszméltem föl, teljesen midőn zokogást hallok mellettem, fölugrom és elképedek a kibontakozó látványra. Két gyertya ég egy tüllel bevont éji asztalon, mely megvilágítja a szobát, s a báró kisasszony egy felbontott ágyra borulva keservesen sír. Vízió ez, káprázat ez, vagy álom? Az én szobám ez, de ezt a gyertyák az íróasztalon égtek. De hiszen az én szobámban nem volt ilyen ágy, végre pedzeni kezdtem a valóságot, hogy ez nem az én szobám, és hogy valamely emelő géppel juttattak ide, mert ez a folytatás szükséges volt nekik, mint kiegészítő rész az eljátszott maskarádéhoz. Canis Mater, csettent a szájával a viceispán, ez elég érdekes konstelláció, és hát mit csináltál a leánnyal? Semmit, rá se néztem. Na, megállj csak. És le volt vetkőzve, vagy hogy? Nem, teljesen felöltözve zokogott, az ágy vánkosához szorítva fejét. És szépe, he? Mert mikor én utoljára láttam, akkor még csak palánta volt. Elég csinos, felelte Bernát Zsiga. No már kutya hideg vér folyik az ereidbe, János öcsém. Jóféle írvér, szólt közbe Fáj István, mert a butlerek Irlandiából származnak, és a kecskék dajkálták őket valamikor. Ezzel a tréfával szokott az öreg úr ingerkedni a gyámfiával. Hát a leány se szólt hozzád, kíváncsiskodik az alispám, aki szeretett a misztériumokban kotorászni, ha nem járt személyes felelősséggel. Igen, vagy kétszer hozzám fordult összekulcsolt kezekkel, és igazán mondhatom, valóságosan meghatott, ha ugyan nem volt egész magaviselete átgondolt színjáték. Bocsásson meg, rebegte, bocsásson meg, engem kényszerítettek erre. Nekem nem lehet akaratom. Én elfordultam tőle, és rákiáltottam. Soha, soha, kisasszony! Ne szóljon hozzám, nem ismerem önt, nem akarom hallani még a hangját se. Soha, soha! És aztán egész éjjel kinéztem az ablakon. Próbáltam a vasrostélyokat feszegetni. Hát, furcsa kis nászéj, mondhatom, csóválta fejt Szirmai. Tehát a rostélyokat feszítetted ki, folytatta Fáj a vallatást. De hogy nagyon erősek voltak. Hát, hogyan menekültél meg ezek szerint? Igen, egyszerűen. Hajnalban kinyílt az ajtó, s bejött lábújhegyen egy ősz komornyik, akit azelőtt sohasem láttam a háznál, megkérdezte, hogy a ruhát kivéheti-e. Hiszen látja, hogy föl vagyok öltözve, nyomában egy kackiás komorna dugta be Kandi fejét. Az ágyba parancsolja-e a méltóságos grófné a reggelit? Most már tisztában voltam, hogy miért kellett engem az emeletre emelni. Nem egyébért, mint hogy ez a két tanú együtt találjon bennünket. Ravaszul építette meg tervét a vén róka. De egyszer, mint azt is sejtettem most már, hogy az én szerepem körülbelül befejeződött ezzel, és hogy most már szabad vagyok. A nyitott ajtón kiléptem, átmentem az ebédlő mellett, ott lejöttem a lépcsőkön, az udvaron nyitva találtam a kaput, s illaberek náda kert, úgy, ahogy voltam, kalap nélkül igyekeztem a torony irányban menekülni. Én a te helyedbe legalább a komornát, azt én megcsipkedtem volna egy kicsit, hogy bosszút álljak a kényszermenyasszonyon, mondá Szirmai. A bosszú úgyis mindig édes, de ilyen formában különösen. Jó van az, ahogy van, fejezte be Fáj. Most aztán csak utána kell látni, hogy megmelegítsük a katlant a Dőri uram bűnös lelke alatt. Ezt a csínyt nem viszi el szárazom. Félek, kedves gyámatyám, hogy sok gaibánk lesz. Ne félj semmit! Csak türelem, türelem, ha egyszer én a kezembe veszem a te dolgodat. De ehhez mégis idő kell. Aggódik Butler, és a fejét lehajtotta szomorúan. Nekem megvan a türelmem. De mit mond majd Piroska? Lesz-e ő benne is? Ha szeret, lesz benne. Ha nem szeret, annyi lány van Magyarországon, hidd meg, mint ahány marmancs van a réteken. Attól a szótól még csak szomorúbb lett Butler János. Mit ér neki a világ minden rétje, minden marmancsa, mikor az ő szíve emellé, az egy mellé eresztette le a gyökereit. Az öreg fáj pedig nem bírta sokáig elnézni a gyámfia bánatát, felhős homlokát, szívettépő szelít tekintetét. Nagy tenyereibe vette a fejét, simogatta rajta az összecsapzott szökhajat, aztán tréfásan meglóbázta, mintha a hintó oldalához akarná paskolni, és ekképp vigasztalta. Na, hát ne légy már ilyen szomorú. Mindig úgy tűz föl előttem ilyenkor, mint a szegény anyádat látnám magam előtt. A neves már egy kicsit a kedvemért. Ne így, te csacsi! Hisz ez olyan szomorú nevetés, hogy megríkadsz vele. Neves nekem becsületesen, mert hidd meg, hogy az egész dolog bolondság, múlóbaj, permeteg eső. Aztán ide hallgass, mondok én neked valamit. Hallgatom, kedves gyámatyám. Hát tudd meg, hogy a báró Fischer, az egri érsek, nekem Pertu barátom. Butler nem bírta hirtelen megérteni, hogy mi nevetni való van ezen. S ha én azt mondom neki, hogy így meg úgy, hát úgy szétfújja azt a röszkei komédiát, mint egy szappanbuborékot. De Butler mégis szomorú maradt, mire fájúra megint kivágott egy tromfot. Azon felül még olyan ember vagyok, aki amit föltesz, meg is csinálja. Elmegyek én, fiam, ha arra kerül a sor, még a római pápához is, mert az nekem... Mert az nekem... Csak hogy megvigasztalja, valami nagyot akart mondani, olyasfélét akart kicsúsztatni a száján, hogy az neki atyafia, de aztán mégiscsak odáig devalvált, hogy... Mert az nekem... Nem derogál! De már akkor éppen be is értek patakra, egész közelről mosolygott rájuk felséges hárs és vadgesztenye fájval a fájkúria. A nap is már lerázta égi útján reggeli álmosságát, és igazi tűzzel szórta be aranyos sugarakkal a kúria plétornyait, csak a kapuban mutatkozott némi felhő, amennyiben ott állt tekintetes fájné asszonyom egy kis kéziseprővel, s fenyegetőleg gesztikulál vele az ura felé. Az öreg ijetten dugta be fejét a vállapockái közé, a vállapockákat pedig a krispinjébe. Lesz itt mindjárt nem ulas, kedves öcsém, suttogta szepegve az alispánnak. Már most te vágj ki valamivel, ha Isten tösmersz. Hát miért haragszik az Anna néni? Tudod, a piócák miatt, hogy betegen szöktek meg az ágyból, hiszen tudod, hosszú haj, rövid ész.